Tehát Márk evangéliuma, 3. rész, az első 6 vers. Ezután ismét a zsinagógába ment. Volt ott egy sorvadkezű ember. Figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. Ekkor ezt mondta a sorvadkezű embernek. Állj ki középre. Hozzájuk pedig így szólt. Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet megmenteni, vagy kioltani? De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. Majd így szólt ahhoz az emberhez. Nyújts ki a kezedet. Erre azt kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok pedig kimenve, a Heródes pártiakkal együtt azonnal arról tanácskoztak, hogyan végezzenek vele. Imádkozzunk.
Egy szokásos szombatról olvastunk. Egy olyan szombatról, minden alkalommal hasonlóképpen történhetett, kivétel, hogy most itt köztük volt most Jézus is. Egy szombatról, ahol ott vannak a zsidó felügyelők, a vallási tanítók, vezetők, ott vannak a farizeusok és az írástudók, ott van jó néhány ember a városból, akik hallgatják Isten igéjét, az egyszerű emberek, ott vannak a tanítványok, és ott van egy beteg ember is. Úgy olvastunk róla, hogy a sorvadkező ember. Jézus talán felolvasott egy igét, mint ahogy talán szokott, egyik helyen legalábbis olvassuk, hogy fennállva felolvas egy igét, azután pedig leül és tanít. És amikor Jézus leül és tanít, az különleges alkalom, hiszen akkor valami több történik. Akkor valahogy még hangsúlyosabb az, amit ő mond. Mert mint egy rabbi tanít, mint Isten igéjét tanítja. Persze máskor is, amikor tanít, az Istennek a szava, de ott a jelenlevő emberek is tudják azt, hogy most egy rabbi tanít. És ahogy tanított, az emberek általában szívták magukba, és itták az ő beszédét. De a farizeusok nem. A farizeusok voltak azok, akik tudtak mindent. Az egész Ószövetség, és még azon kívül sok minden is a fejükbe volt, az egész tananyag a fejükbe volt, de hogy nehezen szállt az lejjebb, nehezen ment a szívükbe. Sőt, általában nem is ment a szívükbe. Ott ülnek, és kritikusan hallgatják ezt az önjelölt rabbit. Jézusnak nem voltak nagy iskolái, nem nevezetes tanítók mellett tanult és növekedett fel, hanem egy ácsnak a fia, ezt a szemére is vetik, egy ácsnak a fia, aki 30 éves korában úgy hirtelen vezéreltetve valamitől, vagy valakitől, ezt ugye ők nem tudják, és nem is hiszik, elkezdi tanítani a népet. Méltán voltak, bizonyos értelemben irigyek rá. A farizeusok ott hallgatják, és csak kritikusan hallgatják őt, ugyan már mit tud egy ács fia mondani nekünk. És ráadásul, még aztán mindent elő is készítenek át, és gondolnak, hogy hogyan lehetne megfogni Jézust, és a bíróság elé vezetni őt. Valahogyan találni kéne valami kifogásolni valót az ő tanításában, az ő cselekedeteiben, és gyorsan el is ítélni. Na most még csak a Márk evangéliumának a 3. részén olvasunk, tartunk, onnan olvastuk föl az igét, és 16 fejezet van. Tehát még nagyon az elején vagyunk, és tényleg úgy van az, hogy Márk írása szerinti evangéliumra mondják azt, hogy egy hosszú bevezetővel ellátott passió történet. Már itt a legelején Márk előrevetíti azt, hogy amit Jézus mond és tesz, az sokaknak nem tetszik, és előrevetíti az ő halálát is. Így ülnek ott a farizeusok, mint akik képtelenek bármit is befogadni az ő szívükbe, mint akik tudják azt, hogy mi az igazság, tudják fejjel azt, hogy mi az igazság, mi a helyes, mi a jó, és mi az Isten igéje, de tovább nem mennek. És ott van a viszonylag nagyobb tömeg is, a nép, akikről csak úgy sejtünk, mert itt nem említi konkrétan ugye az írás, de hát nyilvánvalóan minden zsinagógában, minden szombaton, a pihenő napon elmennek az emberek, az egyszerű munkás emberek is, a zsinagógába, hogy hallgassák Isten igéjét, hogy miután a testük már tényleg 6 napon keresztül végleg elfáradt, akkor a lelkük fölüdüljön, és kapjanak új erőt. Elmennek, és ott a háttérben talán a szürke falak között, a szürke homályban megbújnak, és aztán úgy jönnek ki, legalábbis ebben a történetben, mintha mi se történt volna. Hangzik valami, de semmi sem történik. És ott van egy beteg ember is köztük. Őről majd egy kicsit később, de ő volt az, akit a farizeusok csak egy csalinak látnak. Egy csali. Fölépítették a csapdát, és a beteg embert pedig oda rakták csalinak. Nem kellett nagyon oda rakni, mert ott volt ő, de azt mondták, hogy na, akkor hogyha meggyógyítja Jézus szombat napon ezt a beteg embert, akkor ezáltal áthágta a mózesi isteni tanításokat, és el is visszük, és megvan az ítélet ellene. Nem csak az, hogy kritikusan hallgatták Istennek beszédét, Jézus tanítását, hanem egyből úgy hallgatták, hogy milyen kifogást találhatunk benne, és hogyan ítélhetjük Jézust el. Ezzel a hangulattal hallgatják Jézust. Jézus megharagszik. Nem sokszor olvasok a Bibliában azt, az Új Szövetségben azt, hogy Jézus haragudna. Az egyik helyen nagyon érdekes, hogy ott haragszik, amikor a gyerekeket eltiltják tőle. Aztán egyszer ostort fon, és kikergeti a Isten házából az oda nem illőket, akik akadályozzák az embereket, hogy Istennel találkozzanak. Tehát két olyan esetről olvasunk, amikor azért haragszik, mert valakik meggátolják, hogy mások Istennel találkozzanak. És aztán itt olvassuk azt, hogy haragra, hát nem lobbant, nem gyúlt, de úgy ösztönszerűen haragudott. De miért? Azért, mert föltesz egy végtelenül egyszerű kérdést. Így hangzik, szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet megmenteni, vagy kioltani? Szabad-e? Mi, akik itt vagyunk, jelen vagyunk, mi tudjuk azt, hogy mikor, vagy szabad-e jót, vagy rosszat tenni. Hát rosszat nyilvánvalóan nem, életet kioltani nyilvánvalóan nem, na de jót tenni, és na de megmenteni embereket, hát azt már csak szabad. És talán itt ülnek ezek a farizeusok is, és gondolkoznak, de min gondolkoznak, miért maradnak csöndben? Egy egyszerű kérdés. És ők csupán csak egy tanításbeli dolognak képzelik az egészet, hogy akkor döntsük el, melyik nagyobb ez az ember, vagy pedig a szombat. És mit foglalkoznak ők azzal, hogy az az ember most mire szorul, és mire vágyik. És ez az a hozzáállás, ami kiváltja Jézusból a haragot. Hogy vannak olyan kérdések, amiket nem lehet megkerülni. Amikre egyszer biztosan válaszolnia kell az embereknek, és most itt ülnek a farizeusok, és egy egyszerű kérdésre nem akarnak válaszolni. És ők a nép tanítói. Ők a nép vallásos, vallási tanítói. Ők mondják meg, hogy mi a helyes és mi a nem helyes. És itt ülnek, és nem válaszolnak. És Jézusban természetesen harag gyúl. Ők fejjel tudják, hogy mi a helyes, meg mi a nem helyes. Na de valamiért nem akarják elmondani. Csendben vannak. Egyszer a középiskolában vallásos tanítóm volt az, aki azt mondta, hogy vannak ilyen helyzetek, amikor az embernek döntenie kell. És az, hogy hova tartozik, Isten oldalára vagy nem, ezt mondta, az embernek egyszer el kell dönteni. Ez olyan, mint amikor van a házam, és jön egy nagy árvíz. És már kimentem a ház elé, és látom, hogy emelkedik a víz, és jönnek a mentőcsónakok, és hívnak. És akkor azt mondom, hogy hát nem, még várok, még meglátom, hogy mi lesz, még gondolkodnom kell. Na de hát, hogyha tovább emelkedik a víz, már pedig tovább emelkedik, akkor az a várakozás, az egy ostoba várakozás. Akkor lehet azon gondolkozni, hogy na most akkor mit vesztek el, itt van a házam, itt van benne mindenem. Na de vagy az életem menekül meg, vagy semmim. És ezt mondta annak idején középiskolában, hogy vannak ilyen kérdések, amikre az embernek válaszolnia kell. És hogyha a nép tanítói sem válaszolnak rá, akkor mit várunk a néptől? És hogyha a mi életünkben vannak olyan kérdések, amikre válaszolni kell, már pedig vannak ilyen kérdéseink, egyszerű kérdések, Istennel vagy Isten nélkül, akkor egy ostoba döntés volna az, hogy még várjunk. Még várjunk. Mert mi lesz, ha megemelkedik a víz? Egy nagyon érdekes dolgot olvasunk azonban Jézusról. Nem csak harag van a szívében. Nem csak megharagszik ezekre az emberekre. Hanem azt olvassuk, hogy sajnálta ezeket a farizeusokat, sajnálta a kemény szívük miatt. Ez a kettő, ez így összeszokott a mi gondolatunkban csengeni, hogy van, akire haragszunk is, de egyszer mint sajnáljuk is. Azt mondja a Biblia szóról szóra, hogy szomorkodott miattuk. Hogy Jézus szomorkodik a nép vezetői és tanítói miatt, hogy azok olyan kemény szívűek. Úgy tudom, hogy ha az ember befeszíti az izmát, akkor nem megy bele egy tű sem. Nem lehet beleszúrni egy tűt sem. Mert nem fogad be semmit. Na most, ha ezek az emberek kemény szívűek voltak, akkor ez a kemény szívűség ez ezt jelenti. Hogy nem megy bele semmi más. Hogy nem fogad be semmi. Ugye tele van a fejük, tele van a gondolatuk azzal, hogy mi az Isten igéje, az ő véleményük szerint, meg mik az atyák hagyományai. Nálunk van a bölcsek köve, ahhoz senki semmit nem hozhat, vagy nem tehet, majd én megmondom, hogy mi a jó és mi a rossz. Márpedig Jézus, az nem fér bele. És ugye Jézus szomorkodik is amiatt is később, és sír, hogy nem ismerték föl a meglátogatások napját, hogy nem ismerték föl az üdvözítőt, hogy nem ismerték föl a lelkek nagy pásztorát, hogy nem ismerte föl egyik, sokan nem ismerték föl, és a város így nem ismerte föl, hogy most van itt az üdvösség napja, hogy most kell a lelketekről gondoskodnotok, hogy most lehet megtérni. A farizeusok szívébe az nem fért bele, hogy Jézus lenne a Mesiás, az, akit Isten elküldött az ő megmentésükre. A kemény szívből látjuk, hogy egyfajta ilyen kritikus, de most negatív értelemben egy elbír, vagy bírálkozó lelkület következik, ahogyan megfigyelik Jézust, és az a céljuk, hogy elítéljék őt. És a következmény egy gyűlölet, és a következmény az, hogy megölik később Jézust. És egy közbeeső következmény az, amit az utolsó versben olvastunk, hogy kimennek, és összebeszélnek a Heródes pártiakkal. Márpedig a Heródes pártiak olyanok voltak, akiket ők nem szívelhettek, akikhez nem szívesen fordultak, akik gyakorlatilag az ellenség volt. Egy világi uralom, Isten országa helyett. Egy világi uralom, és mégis az ellenséghez hamarabb oda mennek, mert Jézus nagyobb ellenség. Ez következik az ő kizáró gondolkodásukból, hogy tele van a fejük, és nem szivárog a szívükbe az isteni beszéd. És látjuk azt, hogy Jézus szomorkodik, sajnálja őket. Azt hiszem, hogy Istennek volna 100 módja is arra, hogy az embereket jó útra térítse. Hogy a kemény szíveket megpuhítsa. És valamiért Isten nem teszi. Mint hogyha azt mondaná, hogy hát szemléljetek bölcsen magatok körül. Nézzétek meg bölcsen magatok körül azokat az eseményeket, amiken átmentek, amik történnek, amik vannak. És ha ezekből nem tudjátok levonni a következtetéseket, az, hogy Isten létezik és van. Hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát a világba. Hogy mindazok, akik hisznek benne, azok nem valami ködös szemüveget tettek föl, hanem az élet útját találták meg. Ha a körülményekből nem ismeritek föl, és hogyha nem látjátok meg a Szent Lelket munkálkodni, ha nem tértek józan észre, akkor minden kevés. Igen, sok múlik úgy látszik rajtunk, hogy a mi szívünk mennyire kemény, hogy a mi szívünkben még engedünk-e valamit belecsöpögni, vagy sem. Vagy nálunk van a bölcsek köve, és ne szóljon hozzánk senki. Amikor Jézus kérdez, akkor nem a dolgok megvitatásának van feltétlen a ideje, az olyan gondolkodásnak, amit majd úgy még 10-20 évig emésztünk, hanem akkor a gyors számotvetésre és a gyors döntésre, az Isten lelkétől megszentelt döntésre. Akkor nem a hallgatás ideje van, hanem a válaszadásnak az ideje. Ha Isten kérdez, akkor válaszolni kell. De Jézus nem csak kérdezett, hanem parancsolt is. Két parancsáról olvasunk ebben a fejezetben, hiszen itt van ebben a zsinagógában most egy beteg ember is. Testileg beteg, itt áll közöttük, vagy itt ül közöttük. Egyetlen egy beteg emberről olvasunk most, akire irányul most mindenki tekintete. És gondolkozzunk azon, hogy ahogy a farizeusok is ránéznek, és ahogy Jézus is ránéz, mit érezhetett az a beteg ember? Nem tudom, hogy mit érezhetett, de azért ismerve egy-két beteg embert, sokszor fölmerül az, hogy nem véletlenül vagyok én itt. Ugye, nekem szükségem van valamire. És te jó ég, ezek itten most engem néznek, engem vizsgáltatnak, vagy vizsgálgatnak, kóstolgatnak. Nem véletlenül ültem meg a hátsó sorba, a szürkeségben, nem véletlenül akarok eltűnni itten minden szem elől, és mindenki engem figyel. És különben is én vagyok az egyetlen beteg ember, minthogyha csak engem büntetne valamiért Isten. És azért sok beteg emberbe fölmerül ez a kérdés, tehát ezt most ne söpörjük le a vállunkról. Sok beteg emberben fölmerül az a kérdés, hogy engem Isten most miért büntet. És lehet, hogy büntet, de nem tudom, hogy miért. És ez az a pont, amikor az ember sokszor át sem tud lendülni egy másik oldalra, és egy másik perspektívából szemlélni önmagát, mert csak abban van benne, hogy Isten valamiért büntet, és nem tudom, hogy miért. És itt megint egy olyan történetről olvasunk, ahol nem az okokat kell keresni, hogy miért vagyok én beteg, és miben haragudhatna engem, vagy én rám Isten. Valami más történik itt. És milyen kényelmetlenül érezhette magát ez a beteg ember. Én vagyok az egyetlen beteg, és most mindenki engem figyel. Borzasztó lehet. Mi volt a betegsége? Úgy olvasjuk, hogy sorvat kezű volt. Ugyanaz a szó, mint amikor a folyó kiszárad. A kiszáradt folyó, vagy a kiszáradt fának, vagy faágnak a szava szerepel itt, élettelen. Nincs élet a kezében. Nincs élet. És most a Judit nézett a héten egy riportfilmet egy lányról, akinek a bal kezét egy cápa leharapta tőből, illetve a vállától, és hát nem keseredett el az ifjú hölgy. Méghozzá azért nem, mert két hete a családjával, a szüleivel szorgalmasan azért imádkoztak, hogy mutassa meg Isten, mi az ő terve ezzel a lánnyal. Hát megtörtént a baleset, és mondom, nem elkeseredett, hanem meglátta Isten tervét a dologban. Na, én csak azt mondom el, amit láttam. Három sárga dinnye volt a konyhapulton, amit föl akart vágni. Fogott egy teszkát, rátette a három sárga dinnyét, aztán a sárga dinnyéket, vagy a deszkával együtt a sárga dinnyéket letette a földre, leült mellé, két lábával egyet összefogott, és a kezével késsel elvágta. Aztán így tett a másik kettővel is. Akkor volt egy deszkán 6 darab fél sárga dinnye. Azt még onnan föl is kell venni. Na most egy kézzel testvérek szoktak ilyen konyha, vastag konyha deszkát fölvenni, akár az asztalról is. Tehát egy kézzel igen nehéz. Hát neki sem sikerült tökéletesen, az egyik dinnye a földön landolt, de megoldotta. Én akkor gondoltam arra, megint először, hogy azért milyen szüksége van az embernek mind a két kezére. Mind a kettőre. És tényleg, amikor az ember már valamit elveszített, vagy valahol érzi, hogy fáj, akkor jön rá, hogy na, milyen jó volt ez tökéletesen. Addig hálát se adunk igazándiból tökélet, vagy tiszta szívvel az egészségünkért. Csak már, amikor valami fáj, és akkor éppen szünet van. Sokszor talán csak akkor. De most ennek a férfinak igazándiból a minden napjai telnek így. Talán nem a sárga dinnye felvágása a legnagyobb problémája, de az, hogy szántani, vetni. Az, hogy a szőlőt mezgérelni, vagy metszeni. Az egyszerű hétköznapok telnek úgy, hogy csak egyik keze van. És amikor a farizeusok látják őt szombatonként, akkor csak egy embert látnak. De Jézus látja a mögötte megbújó embert, látja a múltját, látja a jelenét, és látja a sokszor elmaradhatatlan lelki szomorúságot, vagy nyomorúságot is, a lelki küzdelmet is. Amikor Jézus lát valakit, akkor nem csak egy pillanatig látja, és nem csak esetet lát benne, nem csak ürügyet lát, nem csak statisztikát lát az emberbe, bennünk sem, egyikünkben sem. Nem csak statisztika vagyunk, hogy ide járunk, ma 62-en voltunk, jelen, csodálatos volt, nem. Isten Jézus látja a múltunkat is. Mindazt, amit hozunk, és amit ide hoztunk, és amit majd elviszünk. És így jön ide Jézushoz is ez az ember, így találkozik Jézus is ezzel az emberrel, ezzel a férfival, látja a múltját, és azt mondja neki, hogy állj ide középre. A farizeusok, ahogy említettem, csak nagyjából ilyen esetet meg emberkéket láttak, akiknek kutya kötelessége a törvény megtartani, és hát a törvény azt mondja, hogy életet ugye szabad menteni. Na de hogyha szegény ember eddig is beteg volt, akkor még holnapig, vasárnapig kibírja, akkor jöjjön vissza holnap. Ez volt a farizeusoknak a hozzáállása. Na most nem tudom, hogy hányan voltak itt már komoly fogfájással. Ki lehet-e az bírni másra? Nem halálos. És vajon a lelki terhek, azokat meddig lehet vinni? Jézus látja az egész embert, nem csak azt a szeletét, amit a farizeusok szombatnapon látnak belőle, és ezért egy parancsot ad. Azt mondja, hogy állj ki ide középre. Egy nagyon érdekes az, hogy ez egy parancs volt. Tehát nem jó tanács, nem csak egy jó ötlet, hogy hát nem ártana, hogyha ide kijönnél és közénk állnál. Én nekem az az érzésem, hogy sokszor ma úgy fogjuk föl Isten igéjét, mint egy jó tanács. Egy ilyen jó ötlet, hogy hát nem ártana, hogyha megbocsátanátok egymásnak. Hát igen, jó lenne, hogyha rendeznétek a dolgaitokat egymással. Hát tulajdonképpen, hát döntsétek el, hogy megtartjátok, vagy nem. Egy jó muníció az is gyakorlatilag, gondoljátok át, vessétek számot vele, hogy hát amit Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Hát úgy tanácsolnám nektek, aztán csináltok vele, amit akartok. Vagy hát ugye ne járjatok egymással fele másik hiába, hívő hitetlennel. Jó tanácsok, hát majd meglátjuk. Nem. Azért Istennek igéje az parancs. És látjuk azt, hogy megéri. Na de azért vannak olyan dolgok, amiket nem fogunk föl észre. Én például a relativitás elméletet sem fogom föl észre, de Istennek igéjében is vannak ilyen dolgok. Parancsnak parancs, fölfogni nem biztos, hogy fölfogjuk, na de megéri. Ha más nem, akkor hosszabb távon megéri. És itt van ez az ember. Azt mondja neki, hogy állj ide középre. Most, hogyha ő tanácsként fogja föl, hogy hát jó lenne, hogyha ide állnál középre, akkor ugye elkezd gondolkozni, nem véletlen ültem én ide hátra, a szürkeségbe. Megvolt a jó okom. Felejtsetek már el. Mennyi mindent veszített volna. Mennyi mindent veszített volna, hogyha csak egy olyan jó gondolatnak, ötletnek veszi ezt Jézustól, nem ártana, hogyha ide középre állna. Ott középen a Teremtővel találkozott. Mert engedelmeskedett egy parancsnak. Szóval ott vannak a kritikus és negatív értelemben kritikus farizeusok. Aztán ott van egy ilyen csendes többség, akik megbújnak a háttérbe, élvezik talán Jézusnak a szavát, de igazándiból nem olvasunk olyanról, hogy történne valami velük. Így is végig lehet hallgatni egy istentiszteletet. És itt van ez a beteg ember, akiben elkezd Jézus munkálkodni. Akiben történik valami. És vannak azért még más beteg emberek is, most legalábbis erről az egyről olvasunk, de vannak olyanok, akik kint maradnak a városban, a zsinagógától távol. Olvasunk róla, hogy Jézus kimegy, és a környező városokban meggyógyítja a betegeket is. Sokan csak a betegséget tapasztalják meg Jézusból, a gyógyítást. Nekem kell Isten ereje, aztán, hogy mit mondott meg, jó az nekem, az másodlagos, meg nem érdekes. Ugye volt egy eset, amikor 10 leprás megy Jézushoz, és egy találkozik Jézus személyével is, a 9-e gyakorlatilag csak az egészséget kapta vissza tőle. De egy visszamegy megköszönni Jézushoz. Egy, mintha többet kapott volna, mintha jobban találkozott volna Jézussal. És aztán mond még egy parancsot Jézus. Azt mondja a betegnek, hogy nyújtsd ki a kezedet. De hát Jézus, hát jó ötleteid vannak. Hát pont nem tudom kinyújtani. Hát te ezért hívnak engem sorvadkezűnek, ezért vagyok én beteg. Hát jó ötleteid vannak. Hát nem, ez nem ötlet volt. Ez nem jó tanács volt, ez parancs volt. És ez egy nagy különbség. Nem jó ötletei vannak Istennek a számunkra. Kinyújtja a kezét, és olyan lett, mint a másik. Helyreállt, hogy egészséges lett. Aztán itt vége is a történetnek gyakorlatilag, nem olvassuk azt, hogy ő nagyon örült volna, és akkor hirdette volna, itt most nem olvassuk. Jézus arról beszél, két történeten keresztül is itt egymás után, hogy Jézus maga a szombatnak az ura. Hogy Jézus dönti el azt, hogy mikor, ki, mit tegyen. Hogy emberek, én azt várom, hogy könyörületesek legyetek egymással. És a szombatot ne azért, vagy arra használjátok föl, hogy egymással jó kiszúrjatok, hanem hogy könyörületesek legyetek, hogy irgalmasok legyetek. És egy, a szombatnak ura Jézus. Jézus a szombatnak is ura. Ő mondja meg azt, hogy mikor mi legyen. Nem csak szombaton, hanem hétfőtől vasárnapig minden nap. Kettő, az ember, a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. A szombat lett az emberért. A szombat szolgálja az embert. Azért, hogy fölfrissülj lelkileg is. Átültethetjük ma vasárnapra, mindegy, hogy ki melyik napot tartja. Egy napot pihenni, nem csak dolgozni. Most ugye szerencsés helyzetben vagyunk, mert 5 napot dolgozunk, és 2-t nem annyira. De az egyik nap az a nap, amikor épülhetsz Istennel. Amikor találkozhatsz Istennel. Azért gondoljuk végig, hogy ott ül minimum 3 embercsoport, a farizeusok kritizálnak, elítélnek, nem fogadják be az igét. Ott van egy csendes többség, kimegy, mintha mi se történt volna, és ott van a beteg ember. És a beteg ember az, aki igazándiból itt találkozik Jézussal, ahol történik is valami. Nem olvassuk, hogy a tömeg, persze a tanítványok is találkoztak Jézussal, persze, hogy sokan találkoztak, de itt, ezen az, a zsinagógai alkalom, azon az Isten tiszteleten egyedül ő van abban a többségben, ami egy emberrel történhet. Hogy Jézus nem csak hallja, hanem találkozik is vele. És ez mind a mai napig óriási nagy különbség. Hallani Isten igéjét, vagy hallani Istenről, és találkozni az ő igéjében vele. Vagy találkozni a hétköznapokban vele. És hát látjuk azt is, hogy nem feltétlen olyan dolgot kér Isten és Jézus ettől az embertől, amit képes volna megtenni. És néhány mondatot hadd mondjak még arra, hogy, arról, hogy hogyan vonatkozhat ez a történet a mi számunkra is. Az egyik az, hogy nem tudom, hogy kinek mi az életében mi a száraz. Mi az, ami kipusztult, ami élettelen, amit helyre kéne állítania Istennek. Nem tudom, hogy életünk mely területe. Lehet, hogy pont az egészség az, ahol rendszeresen szükségem van arra, hogy Istentől erőt kapjak, és találkozzak Jézussal minden nap. Lelki erőt és fizikai erőt is kell kérnem esetleg Jézustól minden nap. Lehetséges az, hogy naponta valami bölcsességet kell Istentől kérnem, mert én annyira ostoba vagyok, és nincsen isteni bölcsességem, nincs olyan életvezetésem, nem tudok olyan bölcsen gondolkozni, ami tényleg még 20 év múlva is megérni azt az utat járni. Lehet, hogy valaki emiatt fordul Jézushoz nap mint nap. Aztán vannak olyan emberek, akiknek a kapcsolatai száradtak ki, és váltak élettelenné. Barátok, munkahelyen, kapcsolatok, emberi kapcsolatok, családban, amit helyre kéne állítani. De csak úgy lehet, hogy az ember találkozik minden nap Istennel, és tőle kap erőt. És vannak olyan házastársi kapcsolatok is, amik úgy megszáradtak és élettelenné váltak. És minden nap kell Isten ereje. Vagy valaki a munkáját veszítette el, vagy valaki éppen ott érzi azt, hogy szárasság van, élettelenség, ahol Krisztussal kéne kapcsolatban lenni. Az Istennel való kapcsolat, ez lehet száraz. Azt mondja Jézus, hogy állj ide középre. Hova? Oda, ahol Jézussal lehet találkozni. Ahol Jézussal lehet találkozni. Nem a szürkeségben, hátul, ugye a tömegben, hogy szépen átviszeljük itt az áradatot, a vészes helyzeteket, nem. Állj ide középre. És nem azt mondja a Biblia, hogy egy csapással minden külső meg fog változni, nem lesz egy beteg ember se, mindenki csak egészséges lesz, mert aztán meg az orvosok mehetnek aztán tönkre. És nem biztos, hogy egy nap alatt mindenkinek a munkahelyi problémája megoldódik, nem. De az ember kap belső erőt. Egyik ének írja a gyerekének, hogy szebben zeng a kismadár. És szebben süt a napsugár is, miután minden helyre került. Nem azért, mert tényleg külső okai lennének annak, hanem mert az ember belülről másképp szemléli a világot. Mert az ember belülről kap egy lelki erőt, kapja Isten lelkét, és egészen másképp tekint a kapcsolataira, a munkájára, a munkahelyi kapcsolataira, a bármire, ami körülveszi. Mert belső, azaz lelki erőt kapott. És az, hogy tegnap találkoztam Jézussal, az ma már édes keveset jelent. Ugyanis hajlamosak vagyunk elbizonytalanodni. Az, hogy tegnap beszélgettem Istennel, az befolyásolja a jelenemet. De ma is kell találkoznom Jézussal. Mert különben elbizonytalanodok, hogy ma is erre akar tovább vezetni? Vagy arra? Vagy most mi van? Minden nap kell találkoznom Jézussal. Látjuk azt, hogy egy bíráló lelkület, amelyik tényleg csak negatívan elutasítja Isten igéjét, Jézus beszédét, ami csak ilyen negatív, abból a végén az lesz, ahogy Lukács írja, hogy esztelen indulat szállta meg őket. És hogyha megszáll valakit esztelen indulat, a fölött már nincs kontroll. A fölött már elveszti az irányító képességét. Hogy egy gyűlöleten keresztül eljut az ember eddig is. Nincs kontroll. És nincs az a józan ember, aki észhez téríthetné azt az embert. Kemény szív, bíráló lelkület, kritizáló lelkület Isten felé, majd én megmondom, hogy Istennek mit meg hogyan kéne tennie, meg gondolnia, meg velem elkövetnie, és a vége esztelen gondolat. Aztán látjuk azt is, hogy Jézus nem feltétlen olyat kér, amire képesek vagyunk. Ha azt mondta volna Jézus ennek az embernek, hogy öt guggolást csinálj, azt az ember a saját akaratából és a saját erejéből meg tudta volna csinálni. De Jézus azt mondja, hogy nyújtsd ki a te béna kezedet. Hát erre képtelen volt. Na de pont ott találkozunk Istennel, ahol lehetetlen, ahol nekünk kevés az erőnk. Azért ide kiállni és az Isten igéjét hirdetni, ehhez is kell Istennek a lelke. Ha én csak a magamét mondom, akkor jaj nektek, mert minden embernél nyomorultabbak vagytok. Muszáj, hogy Isten lelke szólaljon meg, akkor pedig történik valami. Ha nem is a világ fog a másik irányba megfordulni, de valami biztos, hogy történik. És életet adni azt az ember képtelen. Tehát valakit megtéríteni, valakit úgy meggyőzni, hogy tényleg Isten útján járjon ezentúl, képtelenség. Most kezdődik a gyerek és a tini tábor. És az ottani szolgálók is mindent megtesznek, de életet adni nem fognak tudni. De, és ez a szenzációs ebben a történetben, legalábbis ami miatt én megálltam, hogy és ezt elétek hoztam, hogy Jézus ott áll egy szürke hétköznapon, vagy szombatnapon, és ott történik valami. Méghozzá az történik, hogy Jézus nem leradírozza a föld felszínéről a farizeusokat, hanem haraggal, de sajnálattal nézi őket, hogy változtatna rajtuk. És azon a beteg emberen, akik tényleg rászorulva ült ott, rászoruló volt, szüksége volt valakin, valamire, annak az embernek, ahhoz az emberhez kegyelmesen fordul, és meggyógyítja. Az az ember találkozhat Jézussal. És ez a Jézusi lelkület, ez az, ami bennünket is tovább vezethet a következő hétre, a gyerek hétre, tini táborba is. Hogy Jézus biztos, hogy ott van. Mert aki azt tanítja, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, az biztos, hogy ott lesz velünk a mindennapokban, amikor embereknek Isten igéjét hirdetjük. És amikor az az akaratunk és tervünk, hogy az emberek jó útra térjenek. Látjuk azt, hogy egy olyan dolgot kell csak, vagy muszáj megtennünk, ami rajtunk áll, méghozzá az első lépés. Isten nem csak jó tanácsokat ad, és úgy ösztönözne bennünket, néha vannak parancsolata is. Nyilván nem szeretjük, hogyha parancsolgatnak. A 21. században, ha valaki megmondja, hogy mit csinálj, meg mit ne, mi tilos, meg mi szabad, azt nem nagyon szeretjük. Isten igéje egy kicsit más. Kicsit ódon, kicsit 6000 éves mondhatjuk, de kicsit eddig bevált, és az biztos, hogy az örök életre pedig elvisz. Így aztán parancsolatai vannak, és ennek az elsőnek lehet engedelmeskedni. A magunk erejéből a száradt területeket nem tudjuk életre hívni, az elhalt területeket nem tudjuk megorvosolni, azokat a kapcsolatokat, amik meghaltak, nem tudjuk életre hívni, de Istennek van hatalma rá. És sokkal több valamit személyesen átélni, mint hallani valamiről. Ugye Jobbnak a történetét is ismerjük. Eddig szemeimmel, meg füleimmel hallottam felőled, most szemeimmel látlak téged. Nem mindegy az, hogy az ember hall valamit Istenről, vagy találkozik ő vele. És bizony lehet, hogy ez most egyszerűnek hangzott ez az egész történés, nyújtsd ki a kezedet, de bizony, hogy sokszor harc. Harc az első lépést megtenni. Harc kimondani azt, hogy Uram, mégiscsak azt akarom, amit Te akarsz. Hogyha az ember szívből akarja kimondani ezt a mondatot, sokszor igen kemény tusát kell vírnia önmagával. Föladni a kényelmet, föladni az eddigi jól bevált szokásaimat, de mégiscsak megéri. Nem tudom, hogy kinek mi az élettelen terület az életében, mit kéne helyreállítania, hogy olyan legyen, mint eddig volt. Az biztos, hogy Jézusnak van hatalma, és van akarata rá, elszántsága, hogy az emberek nem jók legyenek, hanem örök életük legyen. Hogy ezen a földön is már minden kincs a miénk lehessen ő vele, és aztán oda át pedig folytathassuk az örök életet szintén ő vele. Imádkozzunk! Hisszük, Úrunk Jézus Krisztus, hogy közöttünk vagy mind a mai napig. Hogy amikor a mennybe mentél, akkor nem hagytál bennünket árván, hogy a magunk feje szerint jó úton járjunk, ahogy azt jónak látjuk. Látjuk azt, hogy nélküled milyen pusztítás folyik csupán csak jó szándékból, jó akaratból, és hisszük azt, hogy elküldted a te lelkedet. Köszönjük így neked pünköst ünnepét. Köszönjük neked azt a lehetőséget, hogy van lehetőség magunkat is más szempontból vizsgálni, a te szemeiddel megvizsgálni. Köszönjük, hogy láthatjuk magunkat, mint elveszett bűnösöket, akiken viszont megkönyörültél. Látod a mi bűneinket, látod a mi múltunkat, látod mennyi mindent tettünk tönkre, látod mennyi minden múlik rajtunk, vagy múlt rajtunk. És tényleg, amit elkövethettünk, azt tönkre is tettünk. De köszönjük neked azt, hogy veled lehetséges újat kezdeni, veled lehetséges jó életet élni, veled lehetséges örök életet élni. Urunk, hisszük azt, hogy amikor itt lehunjuk a szemünket, akkor oda át folytatódik, és nem mindegy, hogy hol folytatódik. Köszönjük, hogy te pontosan azért jöttél ebbe a világba, hogy megmentsd az elveszetteket. És itt vagyunk mi, te látod a szíveket, az elveszettek, a bűnösek, akik maguktól nem képesek üdvözülni, akik magukat nem képesek kihúzni a bűn mélyéből, de beléd kapaszkodunk, aki viszont megbocsátasz, aki kész vagy az új életre, az új kapcsolatra, aki te magad helyreállítottad a veled való kapcsolatot. Amikor hátat fordítottunk neked, Urunk, megszűnt, élettelenné vált a veled való kapcsolat. De benned, veled, a te kereszthalálod és feltámadásod árán van lehetőség arra, hogy a mindennapokban veled járjunk, téged szolgáljunk. Nem csak énekelni szeretnénk, Urunk, ezeket a szép énekeket, hanem a szívünkből hadd jöjjön. Hadd szólaljon meg az, hogy veled szeretnénk élni, neked szeretnénk szolgálni. És hadd adjunk hálát neked azért, mert eddig is megtartottál bennünket, mert vezettél, mert sok minden olyat vittél véghez, amit rajtunk keresztül vittél véghez, és nálad föl vannak írva a mennybe. Köszönjük, hogy ima meghallgató Úr vagy. Ismered a mi gondolatainkat, tetteinket. Köszönjük, hogy tudod, hogy kik vagyunk. Köszönjük, hogy nem mondtál le rólunk. És kérünk téged azért, hogy őrizd meg bennünket a következő héten. Te légy velünk a hajlékunkban, te légy velünk minden munkánkban, minden kapcsolatunkat, hadd tegyük a te kezedbe. Te támaszd föl a megszáradt, a kihalt kapcsolatokat, te hozd helyre azokat, és segíts, hogy a te igédet olykor-olykor parancsnak is vegyük, hogy megalázzuk magunkat, és merjük azt mondani, hogy az első lépést igenis meg akarom tenni. Hadd találkozzunk veled a te igédben nap, mint nap. Hadd kapjunk tőled erőt. Te őrizd meg azokat, akik ma nyaralnak, akik nyaralni indultak, akik nincsenek köztünk, akik szerte szét vannak a világban, országban. Kérünk a mi országunkért, nemzetünkért, kérünk, hogy munkálkodj a szívekben, mert a megtérésre van mindenkinek szüksége, és nem lehet elég jó az ember. És kérünk azért, hogy te légy ezen a nyáron is velünk, hogy minden nehézségben óvj meg bennünket, minden melegben, minden egészségtelenségben légy ott mellettünk és kísérj bennünket. Ha te kezedbe helyezzük a mi életünket, gondoskodj rólunk, gondviselő Istenünk. Amen.